Kedves testvéreim, hallgassátok meg Istenünk igéjét, amint írva található János evangéliuma 17. fejezetében, a 17. fejezet első, valamint 13-tól 26-ig terjedő verseiben. Miután ezeket mondta Jézus, tekintetét az égre emelve így szólt. Atyám, eljött az óra, dicsőítsd meg a te fiadat, hogy a fiú is megdicsőíthessen téged. Most pedig hozzád megyek, és ezeket elmondom a világban, hogy az én örömöm teljes legyen bennük. Én nekik adtam az igédet, és a világ gyűlölte őket, mert nem a világból valók, mint ahogy én sem vagyok a világból való. Nem azt kérem, hogy vedd ki őket a világból, hanem hogy őrizd meg őket a gonosztól. Nem a világból valók, mint ahogy én sem vagyok a világból való. Szenteld meg őket az igazsággal, a te igéd igazság. Ahogyan engem elküldtél a világba, én is elküldöm őket a világba. Én őértük oda szentelem magamat, hogy ők is megszentelődjenek az igazsággal. De nem értük könyörgök csupán, hanem azokért is, akik az ő szavukra hisznek én bennem, hogy mindnyájan egyek legyenek úgy, ahogyan te, atyám, én bennem, és én te benned, hogy ők is bennünk legyenek, hogy elhiggye a világ, hogy te küldtél el engem. Én azt a dicsőséget, amelyet nekem adtál, nekik adtam, hogy egyek legyenek, ahogy mi egyek vagyunk. Én ő bennük, és te én bennem, hogy tökéletesen egyé legyenek, hogy felismerje a világ, hogy te küldtél el engem, és úgy szeretted őket, ahogyan engem szerettél. Atyám, azt akarom, hogy akiket nekem adtál, azok is ott legyenek velem, ahol én vagyok, hogy lássák az én dicsőségemet, amelyet nekem adtál, mert szerettél engem már a világ kezdete előtt. Igazságos atyám, a világ nem ismert meg téged, de én megismertelek, és ők is felismerték, hogy te küldtél el engem. És megismertettem velük a te nevedet, és ezután is megismertetem, hogy az a szeretet, amellyel engem szerettél, bennük legyen, és én is ő bennük. A minden kegyelem Istene áldja és szentelje meg szívünkben a hallott igét, hogy lehessünk a mi mennyei atyánknak engedelmes és benne bízó gyermekei. Gyertek, hajtsuk meg magunkat előtte és imádkozzunk. Kegyelmes Urunk, mennyei édes atyánk a Jézus Krisztus által. Köszönjük neked, hogy egybegyűjtöttél ma bennünket. Köszönjük, hogy találkozhatunk egymással, és legfőképpen együtt te veled. Áldunk téged, Urunk, azért, hogy elkészítetted nekünk előre ezt az alkalmat, hogy előtted elcsendesedhessünk, hogy benned feltöltődhessünk, hogy eléd letehessük a bánatunkat, és megköszönhessük az áldásaidat, az örömeinket is. Köszönjük neked, Urunk, hogy eléd jöhetünk. Eléd jöhetünk a gyengeségeinkkel, engedetlenségünkkel, szeretetlen szívünkkel, hozzád jöhetünk hűtlen életünkkel, rossz döntéseinkkel, úgy, hogy bűnbánó szívvel eléd borulunk, és alázatosan kérünk, hogy újítsd meg a mi életünket lelkeddel, igéden keresztül. Urunk, köszönjük neked, hogy a héten többször is megállhattunk előtted, többször is elcsendesedhettünk a te közelségedben. Köszönjük, hogy megtapasztalhattuk mások bizonyságtételén keresztül is, hogy milyen mérhetetlen nagy a te atyai szereteted. Áldunk, Urunk, hogy gyönyörködhettünk a te mérhetetlen gondviselésedben, kegyelmedben. Köszönjük, Urunk, hogy a múlt heti alkalmakon, a beszámolókon, az őszinte szavakon keresztül meghallhattuk, hogy te hozzánk is közel állsz, sőt, még közelebb akarsz vonzani bennünket. Olyan jó volt hallani a már megküzdött nehézségekről, hiszen mind arról szólt, hogy a te kegyelmed, a te vezetésed, a te erőd vezethet át bennünket ezen az életen. Könyörgünk, Urunk, hogy szólítsd meg most is a mi szomjas lelkünket. Rakj rendet igéd által az életünkben, hogy te válj a mi életünk középpontjává. Urunk, tőled elszakadtunk, kérünk, hogy lelked által formálj, vezess vissza magadhoz, hogy beléd gyökerezzen az életünk. Fiadért, Jézusért hallgass meg bennünket. Amen.
Istennek minden szava színigaz, pajzsa ő a hozzá menekülőknek. Így hallgassuk, testvérek, Isten igéjét, Pál apostolnak a Róma-beliekhez írt leveléből, a 12. rész első és második verséből. Tehát a római levél 12. fejezet első és második versében így olvassuk Isten írott igéjét. Az Isten irgalmára kérlek tehát titeket, testvéreim, hogy okos Isten tiszteletként szánjátok oda testeteket élő és szent áldozatul, amely tetszik az Istennek, és ne igazodjatok-e világhoz, hanem változzatok meg értelmetek megújulásával, hogy megítélhessétek, mi az Isten akarata, mi az, ami jó, ami neki tetsző és tökéletes. Eddig tart az alapige, foglaljunk helyet. Kedves testvérek, körülbelül fél évvel ezelőtt egy polcot szerettem volna otthon felszerelni a falra, az íróasztalon fölé. És nem vagyok róla teljesen meggyőződve, hogy tökéletesen egyenes a padló. Mérhettem volna ahhoz is, hogy milyen magasságba helyezzem el, de hát azért mégis az optimális kivitelezése egy polc elhelyezésének az, hogyha az ember rátesz egy vízmértéket. Na igen, mi jó 5,5 évvel ezelőtt költöztünk ide, de megmondom őszintén, azóta nem volt szükségem a vízmértékre, úgyhogy az nem lett előcsomagolva. Gondolkoztam rajta, hogy hol is lehet, és aztán egy hirtelen ötlet, letöltök egy alkalmazást a mobiltelefonomra, egy vízmérték alkalmazást. Kipróbáljuk. És ez így is történt. Letöltöttem, működött. Fent van a polc, senki nem szólt még, hogy görbe lenne. Egyenes, szépen áll. Kedves testvérek, körülbelül 30 másodpercbe került az, hogy megfogant a gondolat, megnyitottam a megfelelő helyet, letöltöttem és használatba vettem az eszközt. Valószínűleg a cipőmet és a kabátomat is hosszabb idő lett volna felvenni. Itt tartunk. Ilyen világot élünk. Ilyen gyorsan változik a világ, és rendkívül gyors a technika fejlődése. Tudom, hogy a mobiltelefon nem pótol mindent, de azért látjuk azt, hogy rendkívül gyors a fejlődés. Elgondolkoztam rajta, hogyha a 90-es évek elején, közvetlenül a rendszerváltás után valaki kómába esett volna Magyarországon, vagy akár Erdélyben, és most ébredne fel, mire ébredne? Csak néhány dolgot mondok, amit én is átéltem. Középiskolás voltam, és ekkor, mikor elkezdtem a középiskolát, az informatika tanárunk az első órán azzal fogadott bennünket, hogy nagyon-nagyon kivételezettek vagytok. A városban jelenleg biztos, hogy a mi középiskolánkban van a legjobb számítógépes géppark. Ti már PC-n fogtok tanulni programozni 286-os gépeken. Aki egy kicsit ért hozzá, az ma megmosolyogja ezt. Akkor ez egy nagyon nagy dolog volt. Aztán az illető, mielőtt kómába esett, talán valamit hallott arról, hogy Amerikában valami felfedezést tettek, állítólag ez lesz a jövő, hogy össze fognak kötni számítógépeket, és hogy ez milyen jó lesz. És akkor erre az illető valószínűleg legyintett egyet, hogy számítógépem se lesz sose, nem hogy ez a valami, amivel összekötik ezeket a gépeket. Aztán a kómába esés előtt valószínűleg megjegyezte jól a reklámot, amit a velem idősek vagy idősebbek jól emlékeznek még rá. Ha telefont veszel, vesztel. És akkor eszébe jutott az is, hogy olyan féltégla nagyságú valamikkel néhányan nagyvárosban már megjelennek, az a mobiltelefon. Milyen érdekes. És az illető valószínűleg erre is legyintett egyet, és azt mondta, hogy ó, annak örülök, hogy végre van vezetékes telefon. Már 3 éve megigényeltem, de az utcában nem volt elég igénylés, és ezért nem vezették be. 3 éve vártam rá, végre vezetékes telefonom van. Már én ennek is örülök, hol lesz nekem valaha is mobiltelefonom. És még egy utolsó, 1990-ben Magyarországon 160 város volt, ma körülbelül 330. Nagyon sok példát természetesen hozhatnék még, akár reggelig mondhatnám, hogy milyen változások történtek a hazánkban, de látjuk, hogy milyen iszonyatos sebességgel fejlődik, gyorsul fel a világ. Egészen biztos, hogy ezt nem tudjuk lekövetni. Gondoljunk bele, hogy a francia forradalom a felvilágosodás óta egyre többször megkérdőjelezték az egyház tekintélyét, létjogosultságát, sőt magának Istennek a létét. A 20. század világháborúja, a vietnámi háború, a sorozatos és egyre terjedő szekularizáció, aztán elhozta Woodstockot, emlékszünk erre, szeretkezz, ne háborúzi el szó, és azóta megállíthatatlan ez a fajta szabad elvűség. Onnantól kezdve egyre gyorsuló ütemben terjed a szexuális szabadosság, a kábítószer használat, és így tovább. Addig talán még volt valamilyen megtartó ereje egy-egy társadalomnak, azóta azonban olyan mértékben csalódtak, különösen a felnövekvő nemzedékek az előttük levőkben, hogy azt mondják, nincs mit átvenni tőlük. Ez igazság. Úgy érezték a fiatalok, hogy hiteltelen a korábbi nemzedék. Lehet, hogy azt mondták, hogy fiam, lányom, ne kábítószerezzél, és akkor erre a gyerekek azt mondták, hogy ugyan már, tudjuk, hogy ott voltatok útstokban, meg tudjuk, hogy mit műveltetek ti is. És az a szörnyű, hogy az idősebb generáció, és nyilván ez nem mindenkire vonatkozik, de azért ezt látjuk, hogy egy terjedő, egyre is iszonyatosan terjedő tendencia, hogy az idősebb generáció nem tud, talán úgy érzi, hogy nem hiteles, és ezért nem is nagyon ad biztos kapaszkodókat a felnövekvőknek. Minden megkérdőjeleződött a mai világban. Nincsen objektív igazság, semmi. Minden igaz és annak az ellenkezője. Ezt látjuk. Mi azonban itt vagyunk a templomban. Mi tudjuk, mi a helyes. Vagy talán inkább a mondat végére kérdőjelet kellene tenni, hogy mi tudjuk, mi a helyes. Mi tudjuk, hogy mi az Isten akarata? Biztosan tudjuk. Azt gondolom, hogy ma ez a legnehezebb a számunkra, a mai világban megélni a hitünket. Megtehetnénk, hogy kivonulunk a világból épp úgy, mint az amisok. Ez is egy lehetőség. Úgy csinálunk, mintha nem történt volna semmi az elmúlt 150 esztendőben. Elbújunk a világ elől, továbbra is szekerekkel járunk, lovaskocsin ülünk, és így tovább. De nem ez az Isten akarata. Hallottuk az istentisztelet elején felolvasott igében, János evangéliumában, az Úr Jézus úgy imádkozott, hogy atyám, nem azt kérem, hogy vedd ki őket ebből a világból, hanem hogy őrizd meg őket a világban. Aztán azt is mondta Jézus, hogy elküldelek benneteket, mint bárányokat a farkasok közé. Nem azt mondta, hogy csinálok nektek egy külön karámot, távol a világtól, és itt nagyon boldogok lesztek, nagyon szép lesz az életetek, a világ meg pusztuljon, ahogy van. Hanem pont az ellenkezőjét mondta Jézus, és azt mondta, hogy menjetek el, legyetek ebben a világban só és világosság. Rátok bízom az evangélium hirdetését. Tetszett az Istennek az igehirdetés bolondsága által üdvözíteni az embereket. És azt akarja az Úr, hogy mi legyünk bizonyságai annak, hogy van más és van normális, egészséges élet az Istentől ebben a világban. És legfőképpen, hogy van a bűnökből szabadulás, van üdvösség és bűnbocsánat Krisztusban. Tehát hibás, sőt az Isten akaratával ellentétes utat, ellenkező utat jár be az, aki az elkülönülést választja. Ott kell lennünk, oda küld az Úr, ahol nem értenek meg, ahol kigúnyolnak a hitünkért, ahol értetlenkednek, és ahol mégis, ha hiteles, a mi kereszténységünk, kérdezni fognak, és egy idő után talán követni is. Tehát az a nagy feladatunk, hogy a mai körülmények között, a mai világban éljünk Krisztusnak. Ehhez pedig bizony meg kell birkóznunk a hihetetlenül gyorsan változó világ kihívásaival. Olyan gyorsan változik a világ, hogy most már ha akarnánk sem, tudnánk a következő generációnak bölcs recepteket adni. Nem tudunk. Csak alapelveket. Mondok egy példát. Elmondtam, hogy ha eljátszottunk a gondolattal, ha valaki 1991-ben kómába esik, akkor mit tapasztalt? Féltégla méretű mobiltelefon. Ma pedig itt a templomban is egyre többen használnak mobiltelefont, és abból nézik az énekeket, és abból olvassák Isten igéjét. Én nem látok ebben problémát. Én ezt nem látom bűnnek. Változik a világ. Lehet jól használni. Éppen ezen a héten nagyon sok keresztény szülő adta oda az óvodás vagy kisiskolás gyerekének a tabletet. Ha eddig nem is adta oda, most odaadta, mert megjelent egy nagyon-nagyon jó Biblia applikáció. Kiválóan végigveszi a Biblia nagy történeteit. Elmeséli azt, játékos kérdéseket tesz fel, és így tovább. Ez jó dolog. De az már nem jó dolog, hogyha a szülőnek ennyi a keresztény nevelés, hogy tessék, itt van a tablet. Ez nem pótolja azt, hogy minden este üljünk le a család együtt igét olvasni, imádkozni. Ezt nem pótolja. És egy felelős szülőnek felelőssége az, hogy ha odaadtam a tabletet, lekorlátozzam, hogy mennyi időt használhatja, milyen applikációkat nyithat meg, nem csak úgy odalököm neki, és aztán majd ki tudja, hogy miket fog ő még megnézegetni rajta. Szóval borzalmasan gyorsan változik a világ. Hihetetlenül gyorsan, és nekünk ebben muszáj valamilyen módon megtalálni azt, hogy mi az, amit fel tudunk használni a mi javunkra és Isten dicsőségére. És ez nekünk egy küszködés is. És ugyanez igaz az egész életünkre, a családra, a házasságra is. Itt is minden meg van kérdőjelezve, látjuk. Atomjaira szedik az életünket. Az, hogy házasság létezik, hogy ez a társadalom alapeleme, alapsejtje, hogy a házasság az egy férfi és egy nő életre szóló szövetsége, mind ki van kezdve. Mind megkérdőjelezik. Megpróbálják azt sugalmazni, hogy ez már idejét múlt, ez ennek vége, ezzel számoljunk le. Egy eleve már az, hogy férfi vagy női szerepek, ennek sincsen értelme. Ezt mondják, hogy hogyan kell gyereket nevelni. Mindenre azt mondják, hogy ez megkérdőjelezhető. Lehet így is, lehet úgy is. Gondoljunk bele, történelmi ez a hét ilyen szempontból, hiszen ezen a héten jelentették be, hogy a francia állam eldöntötte, mostantól kezdve hivatalosan nem apa meg anya van, hanem egyes szülő meg kettes szülő. Egészséges ez? Normális dolog? Németországban január 1-től bevezették a harmadik nemet. Már nem csak férfi meg nő van, hanem van egyéb. Minden meg van kérdőjelezve. Iszonyatos változások vannak. Egyre több ország mondja azt, hogy teljesen rendben van a egyneműek házassága, sőt egyre több egyház is. És ezek között kell nekünk megmaradnunk Isten igéje akarata mellett. Persze mi tudjuk, hogy mit akar az Úr, de ebben a változó világban ez egyre több kihívást jelent, mert egyre többen a környezetünkben is, talán a családunkban is beadják a derekukat, engednek, egyre több kompromisszumot kötnek. Lehet, hogy valaki itt a templomban nagyon harcias, vagy más templomban, és azt mondja, hogy miért nem járnak a fiatalok templomba, még többet kellene járni, és kiderül, hogy az ő gyereke meg egy másik városban, vadházasságban él, és ugyanúgy nem jár templomba. Mi hát a megoldás ebben a rendkívül változó össze-vissza világban? Az a legfontosabb, hogy Isten sohasem változik. Amit leíratott évezredekkel ezelőtt, az igaz. Azt mondta az Úr Jézus, hogy egy jóta, a legkisebb vessző sem változtatható meg a Szentírásban. Nem lehet átértelmezni, nem lehet átmagyarázni, vagy kihagyni belőle dolgokat. És éppen ezért, ha receptek nincsenek is, de alapelvek vannak, Istennek teljesen egyértelmű kijelentései az életünkre nézve. Ilyen például az, hogy nem jó az embernek egyedül lenni, kivéve, ha Isten valakinek erre adott kegyelmet. Ilyen is van. Valakinek azt mondja az Úr, hogy nem szánok neked társat, egyedül akarlak téged használni. De alapvetően az Isten akarata, azaz úgy teremtett meg, hogy társas lények vagyunk, és akar nekünk társat adni. És Isten alkot az emberhez illő segítő társat, olyat, aki éppen neki való. Hogy hogyan találjuk meg a hozzánk illőt, annak számtalan módja van, erre sincsen recept. Ezen a héten hat estén keresztül hat teljesen különböző házaspár életkorban is, lakhely szerint is, sőt felekezet szerint is hat teljesen különböző házaspár beszélt arról, hogy milyen az ő házas életük. Hogyan találtak egymásra, mindegyik különböző volt. Mindegyik. Nincsenek receptek, de alapelvek vannak. Nem jó az embernek egyedül lenni, és Isten majd rendel hozzáillő segítőtársat. Az is alapelv, ne legyetek egymással fele más igában. Tehát le van korlátozva, hogy a hívő ember honnan választhat. Az egyik nagyon jó barátom az úgy fogalmazott, hogy Isten mezejéről szakítson a hívő fiatal virágot. Nagyon szép kifejezés. Tessék megjegyezni, fiúknak ajánlom. Isten mezejéről kell szakítani. Isten akarata az, hogy szaporodjatok, sokasodjatok, töltsétek be a földet. Nem hiszem, lehet primitívnek nevezni, de nem hiszem el, hogy túl van népesedve a világ. Nem igaz. Vannak olyan részek, amik túl vannak népesedve, és vannak olyanok, ahol akkora üres területek vannak, hogy az valami elképesztő. Amikor az Egyesült Államokban azért fizet az állam, hogy ne vessék be a gazdák a földet, akkor nem igaz, hogy túl van népesedve a világ, és nincs elég élelem. Aztán a házasságon belül is adott rendet Isten. Úgy teremtette meg az embert, hogy a férfi előre tekintsen. Ez az Isten teremtése, ez adott. Ez a génjeinkben van kódolva. Hogy a férfi olyan, hogy az mindig, neki mindig hosszú távú tervei vannak. Ő messzire tekint. Éppen ezért Isten rábízta a vezetést. A nő az egy teljesen másképpen működő valaki, aki pedig a közelre néz, aki észreveszi, hogy húj, már lyukos a cipő, koszos a gyereknek a ruhája, vagy kinőtte a cipőt. A férfi ezt nem biztos, hogy észreveszi. Egymást kiegészítjük. De mivel a férfit úgy teremtette meg Isten, hogy ő neki ilyen képességei vannak, az Úr rábízta, ő a családfő, ő kell, hogy vezessen, ő kell, hogy meghatározza az irányokat, természetesen egységben. Egységben a feleséggel és a családdal. A nő feje a férje, engedelmeskednie kell, ez is a teremtési rend. De, mielőtt bárki felhorkanna, nagyon fontos azt is elmondani, hogy akkor igaz ez, ha a férfinak meg a feje a Krisztus, ha a férfi pedig az Úrnak engedelmeskedik, és úgy szereti a feleségét, mint ahogy Krisztus az egyházat, hogy akár az életét is adja érte. Ezekről mindről hallottunk egyébként az elmúlt estéken. Mindenkinek megvan a maga helye, Isten terve szerint, és ott van jó helyen. Az egyik testvér szokta mondani, hogy a férfi fejére a feleség teszi fel a koronát. Tehát az, hogy most ő családfő legyen, sokban múlik azon is, hogy a feleség az tényleg az-e, aminek ő önmagát kell, hogy tartsa, segítőtárs. Óriási kísértés ma az egyenjogúság jelszava alatt felrúgni az Isten akaratát. Az elmúlt héten hallottuk a bizonyságtevő családokat, akik mind így vagy úgy, de ugyanazt mondták el, ugyanarról tettek bizonyságot, és azt mondták, hogy az Isten szerinti rend a családban, a házasságban mindenkinek biztonságot ad. Egyetlen feleség sem mondta azt itt az Úr asztalánál, hogy hát engem a férjem elnyom. Egyetlen feleség sem mondta azt, hogy azért én nem szeretek neki engedelmeskedni. Mindegyik önmagától mondta, hogy ez az Isten által szabott rend. Volt, aki elmondta, hogy ezt neki meg kellett küszködni. De azt mondta, hogy ez milyen jó. Ez így jó. Minden az Istennel való személyes és közös kapcsolat által működik csak. És a gyerekek is ott érzik magukat biztonságban, ahol apa és anya szeretik egymást és boldogok. És higgyük el, hogy az egy koszos putri, vagy pedig egy kacsalábon forgó kastély, az mindegy. Mindegy. A kacsalábon forgó kastélyban is boldogtalan lesz a gyerek, hogyha nem szeretik egymást a szülők. És a legócskább putriban is boldog lesz, hogyha azt látja, hogy ott a szülők szeretik egymást és békességben élnek. Szokták például azt is kérdezni, ha misszionáriusok jelennek meg gyülekezetünkben vagy bármely helyen, hogy a misszionárius szülők nem tartják-e felelőtlenségnek azt, hogy a gyermekük egy olyan elszeparált, elszigetelt és elmaradott helyen nő fel. Mondjuk Afrikában, egy benszülött törzs között. Mert hogy ők úgy döntöttek, az egy dolog. De mi van a gyerekekkel? Nekik nincsen joguk ahhoz, hogy kiváló oktatásban és egészségügyi ellátásban legyen részük? Elméleti kérdés. Gyakorlat megválaszolja. Meg kell kérdezni a misszionárius szülők gyerekeit, akik felnőttek. Vannak, akik híres színészek, és így nőttek fel. Mit fognak mondani? Kivétel nélkül mindegyik azt mondja, a legcsodálatosabb gyerekkorom volt. Fantasztikus dolgokat éltem át. És aztán hazajöttek, mert nem egy örökké valóságig vannak általában a misszionáriusok misszióban. Hazajöttek, megcsinálták a diplomát, és sikeres emberek lettek. Ahol a szülők szeretik egymást, ott a gyerekek boldogok lesznek. Milyen az otthonunk? Milyen a családunk? Ez az, ami kérdéses, és nem a fizetés. A gyerekednek az lesz a fontos, hogy játszottál vele, és nem az, hogy 300 vagy 500 ezer forintos tabletet adtál a kezébe. Az Isten által adott rend lényege az is, hogy felállítsuk a fontossági sorrendet a családon belül. És a hívő családban az első Isten, aztán a második, a házaspár egymáshoz való viszonya, és a harmadik helyen van a gyermek. Ha valakinek ez nem világos az eddigiekből, az eddig elhangzottakból, szívesen beszélgetek vele, vagy bármely bibliaórán ez lehet téma, én úgy gondolom, hogy amit eddig hallottunk, az alapján ez érthető. Úgyhogy a boldog családi élet feltétele a hívő házastársi kapcsolat, az Istennel való nagyon aktív közösség, imádság, bibliaolvasás, templomba járás, és már nem tudom azt mondani, hogy elég a templomba járás, ennél több kell, keresztény közösség. Amíg csak annyi a templomba járás, hogy eljövök, mint a moziba, a színházba, az operába, meghallgattam, hazamegyek, nem fogok igazán növekedni a hitemben. Pontosan ezzel kezdtük, nincsenek receptek. Ma már annyira gyorsan változik a világ, nincsenek receptek. Arra, hogy hogyan éljünk boldogan. De egymástól tanulhatunk. Az elmúlt estéknek, ennek a 6 estének pont ez volt a lényege, hogy hallhatunk 6 teljesen különböző házaspárt arról, hogy ők hogyan éltek, és tanulhattunk belőle. De egészen más az életünk. Van, aki ügyvédként dolgozik, van, aki szalag sormunkásként, van, aki lelkészként, teljesen más az életritmusunk, az édes stílusunk, az időbeosztásunk, nincsenek receptek. Nem tud írni senki egy olyan könyvet, amit elolvas, és azt mondja, hú de jó, megkaptam minden választ. Alapelvek vannak, amiket hallottunk az Isten igéjéből, és mindenkinek saját magának kell megküzdenie a saját maga életét. És nem vagyunk egyedül hagyva, hanem tanulhatunk a másiktól is. Meg lehet tanulni azt, hogy a másik ezt talán jobban csinálja, vagy talán tudjuk figyelmeztetni a másikat, hogy nem biztos, hogy így jó. Tudunk egymáson segíteni, de ehhez közösség kell. Hogy az Isten tisztelet a templomajtón kívül is folytatódjék beszélgetésben, hogy együtt legyünk bibliakörökben, és így tovább. Merenghetünk, hogy milyen jó volt 80 évvel, 50 évvel, 30 évvel ezelőtt gyermeknek lenni. Mindig így érezte mindenki. Az én gyerekkorom jobb volt, mint a mostani. És lehet, hogy tényleg így volt, nem tudom. De azt tudom, hogyha nekünk az életünk csak ebből áll, hogy merengünk meg, sápítozunk, hogy jaj, nekünk mennyivel jobb volt a gyerekkorunk, ó, ezek a szegény mai fiatalok, csak annyit érünk el, hogy őket megkeserítjük, és predestináljuk arra, hogy nektek nem is lehet boldog gyermekkorotok. Mert az a világ már elmúlt, amiben mi felnőttünk. Nem, az Úr azt akarja, hogy mindig az adott korban legyünk boldogok. Mindig az éppen adott korban éljünk vele normális, egészséges életet. És ezért fontos, hogy a mai világban találjuk meg Isten akaratát ezen körülmények között. És ehhez elengedhetetlen, amit felolvastam alapigeként, hogy ne igazodjatok ehhez a világhoz. Ha ehhez a világhoz igazodunk, nem lehet megvalósítani. Ebben a világban élünk, de nem e világ szerint. Változzatok meg értelmetek megújulása által, mondja Pál apostol. bármit mond, bármit erőszakol ránk a világ, mi akkor sem engedhetünk abból, amit az Úr alapelvekként lefektetett nekünk, és amikből néhányat az imént elmondtam. Mihez igazodunk? Amikor gyerekek voltunk, nekünk még volt tornasor. Igazgatóra nézek, hogy van még tornasor? Van. Nagyszerű. Lehet, hogy csak a Lévaiban van, meg egy-két komolyabb helyen, mert hallottam erről, hogy ma már még ezzel is a gyerekeknek a lelkébe bele tipornának állítólag, ha sorba kellene állni. Szóval én biztos, hogy úgy nőttem fel, meg legtöbben, hogy van tornasor. És akkor azt mondta a testnevelő tanár, hogy ide álljon a legnagyobb, és igazodj hozzá. Hozzá kellett igazodni, mellé kellett állni. És volt akkor is olyan osztálytársunk, aki nem a legnagyobb volt, és megállt. Csak úgy, és azt mondta, hogy én nem megyek, igazodjatok ti hozzám. Így van? Biztos, hogy volt, mindnyájan tapasztaltuk ezt. Hát nekünk Krisztust jelölte ki az Úr, és nekünk ő hozzá kell igazítani az életünket. És a világ most pont úgy viselkedik, pont azt csinálja, mint a rendetlen gyerek annak idején. Ne hozzáigazodj. Ne törődj azzal, hogy mit mondott Isten. Én hozzám igazodj. Ez a jó. Talán azt mondta a gyerek annak idején a tornasorba, gyere, állj ide, itt már süt a nap, itt nincs árnyék, itt nem olyan rossz az aszfalt, és így tovább. Ugyanezt csinálja a világ. Tornasorba be kell állni, az rendben van, de ne Krisztushoz igazodjál. Ha már sorba kell állni, akkor legalább hozzám igazodj. Nekünk Krisztust állította elsőnek Isten, és nekünk mindent hozzá kell igazítani. Változzatok meg elmétek megújulása által. Lássátok meg, hogy Isten mennyire szeret benneteket, hogy még a fiát is értetek adta. A legjobbat akarja a számotokra. Bízzatok ő benne, és bízzátok rá az életeteket. Hozzá igazodjatok, bármit ajánl a világ. És ha már a szomszédod is elvált, ha már a gyermeked összes iskolatársa kipróbálta a drogot, összefeküdt mással, ha már csak nevetnek rajtad, amiért hétköznap is elmész bibliaórára, te akkor is tudd azt mondani, nem baj, én Krisztushoz igazodok. Ha egyedül fogok mellette állni, akkor is. Nem tudunk recepteket adni. Nem tudunk egy biztos receptet adni a boldog házasságra és családi életre. Csak Isten kijelentése van, rendíthetetlen, biztos kijelentése, és lehetnek jó példák, amiket megtanulhatunk egymástól, erősíthetjük egymást, és igazíthatjuk Krisztushoz az életünket. Hát ebben az igazodásban, elménk megváltozásában áldjon és erősítsen meg bennünket az Úr. Amen. Imádkozzunk. Úr Jézus, köszönjük neked, hogy te vagy az igazodási pont. Nagyon hálásak vagyunk ezért, mert látjuk azt, hogy a világ minden más igazodási pontot elvett tőlünk. A sátán mindent tönkretett, mindent szétrombolt, nevéhez híven szétdobált. Évszázadokkal ezelőtt voltak teljesen biztos keretek, amikhez mindenki igazodhatott. Mindenkinek egyértelmű volt a házasságnak a szentsége, egyértelmű volt az, hogy mi a családban, kinek a szerepe, mit jelent az, hogy családfő, mit jelent az, hogy családanya, hogyan kell, hogy viszonyuljanak a gyerekek hozzájuk, és hogyan kell, hogy viszonyuljon mindenki az egyházhoz és Istenhez. Megvolt egyértelműen az, hogy egy településen a társadalom az önmagát is rendszabályozta, és ma azt látjuk, hogy minden szétesett. Mindennek az alapjait kimozgatják, elveszik, összezavarják. Ilyen szempontból valóban napról napra nehezebb az életünk, de nagyon hálásak vagyunk, hogy te egy rendíthetetlen igazodási pont vagy. Rajtad senki nem tud változtatni. A változásnak az árnyéka sem vetül reád. Köszönjük, Urunk, hogy így adtad nekünk a Szentírást, és hogy ennek nyomán minden nap megreformálhatjuk az életünket, és igazodhatunk hozzád. Urunk, látjuk azt, hogy egyre többen vannak, akik elfordulnak tőled, akik kinevetnek, és vannak olyanok is, akik pedig megcsömörlöttek ebben a bizonytalan össze-vissza világban, és keresnek téged. Segíts, Urunk, hogy össze tudjunk zárni, és együtt tudjunk maradni, mint a te néped, mint a te nyájad, szeretnénk téged követni mindig, minden napon. Így könyörgünk különösen a fiatalokért, akik még párválasztás, házasság, családalapítás előtt vannak. Segíts nekik abban, hogy a te akaratodat keressék. Bármit ajánl nekik a világ, legyen fontosabb, legyen az legelső igazodási pont, hogy mi a te akaratod. És imádkozunk azokért a házasságokért, amelyeknek az alapjai megrodgyantak. Segíts, Úrunk, hogy helyre tudjanak állni úgy, hogy téged keresnek. És imádkozunk, Úrunk, a sérültekért, a szétesettekért, a már tönkrement családokért, hogy erősítsd, vigasztald, bátorítsd őket, töröld le könnyeiket, és azt az óriási szakadást, fájdalmat, ami az életükben keletkezett, te pótold ki és gyógyítsd be. Imádkozunk, Úrunk, a gyülekezeteinkért, a mi gyülekezetünkért, segíts abban, hogy tudjuk egymást szeretni, ápolni, segíteni, tanácsolni, hogy egy nagy családként élhessünk, ahol intést kap a rendetlen, és ahol erőt, vigasztalást, bátorítást kap az erőtlen, ahol tudjuk egymás terhét hordozni, és fontos a másik ember. Így kérünk, Urunk, hogy áldj és szentelj meg mindnyájunkat, Jézusunk. Amen. Imádkozok az Úr Jézustól tanult imádságunkat. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Szeretettel köszöntöm közöttünk Horkai püspök urat. Isten hozta közöttünk, nagyon örülünk, hogy itt van. És köszöntöm az Apácai Csere János Líceum kórusát, vezetőjét, és nagy szeretettel köszöntöm az egyházkerületünk főgondnokát, Ábrám Tibor főgondnok urat, neki át is adom a szót.
Nagy szeretettel és tisztelettel köszöntöm a tetenvári gyülekezetet, vagy köszöntjük, mert egy népes diák sereggel és 3-4 kollégával érkeztünk, de nem tudom megtenni, hogy a személyes megszólítatás okán 2 dologgal kéne egészítsem azt a sort, amit nagy tisztelt úr a prédikációja elején, arról a körülbelül 30 éve a világról mit sem tudó emberről mondott. Én is mondanék 2 ilyen példát. 30 évvel ezelőtt, 1989-ben, ha valaki református iskolába akarta küldeni a gyermekét, akkor egy helyen tehette meg Magyarországon, Debrecenben. Ha valaki ma református intézménybe szeretné küldeni, akkor a Kárpát-medencében 450 helyen van református nevelés. Nem ennyi intézmény, de ennyi helyen van református nevelés. Összesen 9 egyházi fenntartású intézmény volt 1989-ben Magyarországon. Egy református, 8 katolikus, és egy sem a többi felekezetnek. Ma több mint 1200 egyházi fenntartású intézmény van, tehát elámulna az, aki 30 év múlva becsöppenne ide. Az óvodák 10%-a, egyházi fenntartás, az általános iskolák 17%-a, és a gimnáziumoknak 24%-a egyházi fenntartású. Ez is változása az elmúlt 30 évnek. Szabad ennek örülni, és ez már talán nem is csak mustármag vagy kovász. Rajtunk múlik az, hogy hogyan formáljuk a társadalmunkat, rajtunk is múlik, és hogy milyen igazodási pontokat adunk át akár a fiataljaink számára. A Lévai több mint 20 éve szervezi a szó 5 ágú sípot, és ebben az évben Kolozsvárról érkeztek kiváló fiatalok, akik mindjárt meg is szólalnak majd, de hadd kérjem meg Adorjáni Mária tanárnőt, aki a csoportnak a szószólója, hogy jöjjön ide, mondjon néhány gondolatot a közösségükről, és utána pedig a diákok szolgálatát fogjuk meghallgatni. Ami kijön ide, addig én erről a helyről is meg szeretném köszönni azt, hogy eljöttek közénk, és egy nagyszerű előadást hoztak a fiatalok, és én azt kérem, hogy Isten áldja meg azt a szolgálatot, azt a missziót, értitek, mire gondolok, mert erről már beszéltem nektek, amit ti végeztek. Köszönöm szépen.
Köszönjük nagyon szépen a kedves szavakat, és köszönjük, hogy itt lehetünk. Az Apáczai Liceum, a Kolozsvári Apáczai Liceum, annak a református leány gimnáziumnak a jogutóda, amely pontosan 100 évvel ezelőtt kezdte el a működését Kolozsvár központjában, az Erdély Református Egyházkerület püspökségének a tőszomszédságában. Az épület 1948-ban állami tulajdonba került, és az iskolánk továbbra is, tehát 48 óta állami fenntartású intézmény, de 2013-ban az Erdély Református Egyházkerület visszakapta az iskola ingatlanját, és ebben az évben egy együttműködési szerződést kötött az iskola, illetve az Erdély Református Egyházkerület, és ennek révén most már az intézményünk részét képezi az Erdély Református Iskolák hálózatának, ami azt jelenti, hogy rengeteg közös rendezvényünk van, és közösen gondolkodunk az iskoláinkban folyó nevelési folyamatokról. Nem sokára megszólal a kórus, illetve egy szólót is fogunk hallani, és mi voltaképpen ezekkel az énekekkel szeretnénk megköszönni a Lévai gimnáziumnak azt, hogy ennyire szép és tartalmassá tették az itt töltött napjainkat. Köszönjük legelőször is Ábrán Tibor igazgató úrnak a megtisztelő meghívást a Szólj Ötágú Síp című rendezvényre. Nagyon szépen köszönjük azt a rengeteg nagyon kedves és megerősítő visszajelzést, amelyet a pénteki előadásaink óta folyamatosan kapunk azoktól, akik ott voltak az előadáson. Nagyon-nagyon sok dicséretet és gratulációt kaptunk. Ez nagyon, nagyon nagy megerősítés a diákok számára és számunkra, a pedagógusok számára is, úgyhogy nagyon szépen köszönjük, hogy senki sem habozott elmondani azt, hogyha tetszett az előadásunk. Az előadáson az iskolánk Aranka György beszédművelő műhelyének, illetve a musical műhelynek a munkájába lehetett betekintést nyerni az előadott vers összeállítás és musical részletek révén. Köszönjük nagyon szépen Gellért Attila kollégiumi nevelőnek, hogy tegnap olyan tartalmassá tette a diósgyőri kirándulásunkat, nagyon, nagyon informatív idegenvezetést tartott nekünk, és ezért hálásak vagyunk neki. És nem utolsó sorban nagyon szépen köszönjük a lévai diákoknak a tegnap esti fergeteges játékestet, tényleg nagyon jól éreztük magunkat együtt ezen az estén. És külön szeretnénk köszönetet mondani Szabolcsik Pankának a szervezésért, és azért, hogy az itt létünk alatt végig nagyon figyelmes gondoskodással volt mellettünk, és segített nekünk mindenben. Nagyon szépen köszönjük mindenkinek a munkáját, köszönjük, hogy itt lehetünk, és további sok örömöt kívánunk a munkájukban. Köszönöm szépen!